A stúdióban Somodi Evelin és Imre Lőrinc.
8 óra 49 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, és itt van velünk a telefonvonalban Somkuti Bálint, az MCC hadtörténésze, biztonságpolitikai elemző, akit megjelent új könyvéről az első posztmodern háború, az orosz-ukrán háború katonai biztonságpolitikai tanulságai című művéről fogunk kérdezni Somodi Evelin kollégámmal. Jó reggelt kívánok!
Szép jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Jó reggelt!
De én azzal is kezdeném, ami nyilvánvalóan rögtön feltűnő, hogy miért gondolja úgy, hogy ez az első posztmodern háború? Milyenek voltak a modern háborúk, és miben különbözik egy modern világban megszokott háborútól egy posztmodern háború?
Első és legfontosabb különbség talán az, hogy egy hagyományos háborúban, egy hagyományos ipari nemzetek közötti háborúban hagyományosan egy adüzenettel szokott kezdődni egy hadművelet, vagy egy háború, és utána ez jelenti a diplomáciai-gazdasági kapcsolatok megszakadását, és utána indulnak be hadműveletek. Most ebben az esetben nem történt hadüzenet, és teljesen meglepő módon a mai napig folyik különböző energiahordozók szállítása Ukrajnán keresztül, amelyet Oroszország tranzitdíjat fizet annak az országnak, amelynek a területek egy jelentőségét megszállta egyébként.
Ezzel gyakorlatilag arra utal, hogy posztmodern háború, szóval ugyanúgy ott zajlanak a különböző geopolitikai érdekek mentén a ténykedések, és sokszor maga a háború az csak a színfalak előtt történik, és a mögött történnek események, amik esetleg a modern háborúk esetében nem voltak teljes mértékben jellemzőek, vagy mondjuk a nagy világháborúk, a két világháború esetén nem voltak jellemzőek?
Igen, itt az alapvető problémát, alapvető különbséget az jelenti, hogy egy olyan világban élünk, amelyben a normális esetben egy ilyen háborúk nem lett volna szabad kitörni, és kicsit válaszoljuk az előző kérdésre is, egy hagyományos vagy modern háború az alapvetően a jelenlegi nemzetközi környezetben csak is kizárólag az ENSZ-BT-nek a felhatalmazásával következhet be, lásd 1991-ben a Irak elleni hadművelet megindulása, amely teljes körű ENSZ támogatással rendelkezett. Tehát innentől kezdve az ENSZ alapokmány, hogyha komolyan vennék a tagállamok, akkor az kimondja, hogy a nemzetek közötti problémákat nem lehet háborúval rendezni. Tehát innentől kezdve beszélhetünk egy posztmodern háborúról, amikor zajlik egy konfliktus, egy fegyveres konfliktus, ami minden jelenvonásában egy háborút idéz, viszont nem nevezhetjük háborúnak, hiszen nem volt hadüzenete, amit az ENSZ alapokmány tilt. Úgyhogy valóban egy nagyon furcsa, idézőjelbe vett katyvaszt látunk ebből a szempontból, egy olyan környezet, amiben nagyon sok minden megváltozott és eltér ahhoz képest, amit megszoktunk és amit ismerünk, de ettől függetlenül azért vannak beazonosítható jellegzetességei, ezért beszéltünk erről a háborúról, és bizony sok minden a szemünk elől elrejtve zajlik, és ez is talán a posztmodernségét alátámasztja, hogy egyik oldalon zajlanak a nagyon heves szóbeli összecsapások, a másik oldalon közben pedig a háttérben gazdasági egyeztetések folynak.
Ugye az ukrajnai háború előtt hosszú-hosszú éveken át azért a béke jellemezte Európát, ez pedig ugye alapjaiban felforgatta a helyzetet. A közeli jövőben ez mennyiben változtatja meg itt a geopolitikai viszonyokat Európában? Véget ért ezzel a béke? Hát évtizedei véget értek ezzel? Vagy mi változhat ezzel kapcsolatosan? Sokkal több háború várhat Európára emiatt?
Sajnos azt ki kell jelenteni, hogy az a fajta konszenzus, ami a hidegháborút és utána a hidegháború utáni időszakot jellemezte, az véget ért. Tehát azok a korábbi hallgatólagos megállapodások, azok a korábbi hallgatólagos egyességek, amelyek alapján ezek a konfliktusok elkerülhetőek voltak, ezek mostantól már nem érvényesek egyértelműen. Ugye most hogy kezdődött, mint kezdődött, ez egy nagyon összetett folyamat. Én azt példát szoktam felhozni, az egész olyan, mint egy kocsmai verekedés, hogy először iszogatással kezdődik, aztán veszekedéssel, aztán lögdösödéssel, aztán anyázással, aztán fokozkodással, és egyszer csak előkerül valahonnan egy kés. Na most ebből a szempontból Oroszország rántott kést, és ő támadott először, tehát elkezdetlenül magára vonta ennek a status quo-nak a felborítójának a szerepét, és hát ő az, akit nyugodtan lehet emiatt agresszornak nevezni, hiszen agressziót követett el. Viszont ez a folyamat, ez nem a készúrással indult. Tehát itt egy olyan esemény láncolatot látunk, amelyben bizony mind a két fél érintve van, és megint hozzáteszem, hogy nincs kérdés afelől, hogy ki volt, aki felrúgta a megállapodásokat. Viszont emiatt gyakorlatilag a szándékát sem lehet látni annak, hogy a felek vissza akarnának térni arra a korszakba, vagy abban az időszakba, amikor a problémákat nem ennyire erőszakos módon rendezték. Most az alapvető gondot ebben a területen az jelenti, hogy ez viszont magával fogja hozni azoknak a befagyott vagy szőnyeg alá sepert konfliktusoknak a feléledését, amelyeket például most látunk már konkrétan Moldova esetében, amelyek szintén jó eséllyel háborúba torkolhatnak, tehát innentől kezdve sajnos kijelenthető, hogy véget ért az a békeidőszak, az a nyugalom, amelyet az elmúlt gyakorlatilag 70 fölött 77 évben megszoktunk, és egy olyan feszültségekkel és konfliktusokkal teli időszak áll előttünk, amelyben akár ez a megoldás is szóba jött, hogy ez korábban ki volt zárva.
Visszatérve a könyvére, tekintve, hogy még zajlik ez a háború, és nem igazán látni egyelőre, hogy vége lenne a közeli jövőben, mi okoz nehézséget ilyenkor egy könyv megírásánál? Ugye a háborúról inkább visszaemlékező történeteket szoktunk olvasni, ezerről a háborúról még nem igazán jelentek meg kötetek. Hogy lehet így könyvet írni, hogy még aktívan zajlik a háború? Mit lehet ilyenkor elmondani egy ilyen eseményről?
Én egy kitűnő észrevétel, valóban nagyon nehéz ilyenkor könyvet írni. Két nehézsége van a szakértőnek ezen a területen. Az egyik az, hogy a források nem elérhetőek, és ezért is posztmodern ez a háború, mert gyakorlatilag a felek szélsőségesen és egyébként logikusan állnak a narratíva és a magyarázatok kérdéséhez, tehát megbízható forrás találni szinte lehetetlen. Éppen ezért szögezem le a bevezetőben, hogy ez egyik oldal narratíváját sem támogatja, ezért nyilván meg fogja kapni mind a két oldaltól a megfelelő bélyeget. Egyik oldal számára orosz barát, a másik számára ukrán barát lesz. És innentől kezdve pedig az a szándék vezérelt, hogy az a közbeszédben rendszeresen feltűnő és azokat a különböző részben hollywoodi, részben egyéb szempontok által táplált nézeteket, mint csodafegyverek, vagy háború eldöntő eszközök, vagy módszerek, ezeket próbálj meg valamilyen szinten tisztázni. Nyilván figyelembe véve azt, milyen szinten nehezen szírunk hozzá megbízható forrásokhoz, úgyhogy igyekeztem a rendelkezésünkre álló bizonyítható tényeket a saját szakértelmemben átszűrni. Nyilván tévedhetek én is, hiszen előfordul olyan információ alapján mondtam a következtetés, amely később hamisnak bizonyul, de igazából az a szándék vezérelt, hogy tudományos ismerterjesztő stílusban, tehát tudományos precizitással, de könnyebb, befogadhatóbb stílusban mutassa meg a nagy közönségnek, amelyeket igen élesen meghozta egyébként ez a háború, hogy körülbelül mi is folyik a szemünk láttára, mi az, ami a keleti határaink mellett zajlik.
Feltételezem, nem tévedek, hogyha azt mondom, hogy a legfontosabb előzményként ön is a majdani tüntetés sorozatot tartja 2013-ból, és hát a könyv narratívája ugye a Prigozsin lázadásig vezet el 2023. júniusáig. Az utóbbira lennék kíváncsi, hogy miért ezt az esemény sorozatot vagy eseményt választotta a narratíva befejezéséül, mert hát ugye emlékezhetünk, ez egy nagyon-nagyon nagy esemény volt, és nagyon sokan figyeltünk rá, hogy a Wagner elindult Moszkva irányába. Ennek külön jelentősége van, vagy csak egyszerűen le kellett zárni valahol, és körül kellett határolni az időt?
Ennek egy rendkívül egyszerű oka van. Két kötetesre tervezem a könyvet, és a címben már nem fér bele, hogy első kötet, mert annyira hosszúra sikerült. Úgyhogy valahol meg kellett húzni a határt, és úgy gondolom, hogy a Prigozsin lázadás volt egy olyan esemény, amely nagyon drasztikus fordulópontot hozott a háborúban. Az volt az első olyan pont, és eddig az egyetlen egyébként, amely egy ukrán győzelem reális esélyt felvillantotta. Ugye ezzel is ez a kijelentése, hogy sokan fognak vitatkozni, de azt azért lássuk be, hogy a régi mondás, amelyek szerint a hadak istene a nagyobb hadseregeket kedveli, az az orosz oldalnak kedvez. Na most igaz, hogy a nyugat rendkívül komoly támogatásban részesíti Ukrajnát, de ez a támogatás nem éri el az orosz hadigazdaság is most már a iráni és észak-koreai hadikapacitásokat kiegészített orosz hadigazdaság méretét. Úgyhogy innentől kezdve, ha ezt a logikát figyelembe veszük, akkor nagyjából egyértelmű volt, hogy milyen irányba tart ez a háború, és innentől kezdve jött egy olyan fekete hattyú esemény, amely a Prigozsin lázadás volt, úgyhogy ezzel a tényen hosszasabban szeretnénk majd foglalkozni a tervek szerint a jövő tavasszal megjelenő második kötetben.
Egy nagyon gyors utolsó kérdésem lenne, mert kifutottunk az időből, hogy nagyon sokan használják a proxy háború kifejezést a mostani orosz-ukrán háborús eseménysorozatra, cselekménysorozatra, de e kapcsán egyébként nem lehet elmondani azt, hogy gyakorlatilag minden háború valamiféleképpen proxy háború, mert hogy a harcoló felek mögött mindig ott van, minden háború esetében ott voltak a különböző nagyhatalmi érdekek, akár támogatások, fegyvertámogatások, pénzügyi támogatások.
Ugye a hagyományos hadviselést általában három csoportra szokták osztani, az egyik a felőrlő, a másik a manőverező, a harmadik pedig az egyéb. Ebben a kategóriában tartozik az Ágatilla által anómiásnak nevezett háború, vagy a gerilla hadviselés, és ide tartozik a proxy háború is. Minden konfliktusban voltak szövetségesek, és minden háborúzó félnek általában voltak szövetségesei. De nagy különbség, hogy itt most az amerikai és az orosz érdekek csapnak össze Ukrajnában, és az Egyesült Államok közvetlenül nem vesz részt ebbe a konfliktusban. Tehát emiatt beszél gyakorlatilag a szakértők többsége proxy háborúról, mert alapvetően az alapvető, mondjuk így küzdőfelek közül az egyik, az csak közvetetten harcol, és emiatt beszélhetünk inkább proxy háborúról, sőt elsősorban proxy háborúról, de hagyományos összecsapásról.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, még lenne sok kérdésünk, remélem, hogy majd erre lesz lehetőségünk, hogy ezeket feltegyük, és akkor ajánljuk mindenkinek a könyvet. Somkuti Bálintot hallották, az MCC hadtörténészét, biztonságpolitikai elemzőt. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
8 óra 59 perc van, igazából mi nem megyünk sehova, ugyanis egy perc múlva nagyjából jönnek a friss hírek, maradjanak velünk.